hogy ahhoz adja feleségül, aki versenyfutásban utoléri. Alig hallotta meg ezt Marci, azonnal a király elé állt, s bejelentette, hogy versenyt akar futni a király kisasszonnyal.
Ha jól van, fiam, mondta a király, de tudd meg, hogy vagy legyőzöd a lányom, vagy egy fejjel kurtábban visznek haza.
De Marci nem ijedt meg. Másnap reggel odaüzent a királylánynak, hogy nem mehet, mert rosszul van, de elküldi szolgáját maga helyett. Küldjön, akit akar, üzent vissza a királylány. Nekem mindegy, úgy is legyőzöm. A verseny hírére nagy embersokaság sorakozott föl a futópálya mentén. Olyan volt az egész város, mint egy felbolygatott hangyaboly. Tiporták egymást, hogy jó helyhez jussanak. Minden ablakból fejek kandikáltak elő, gyerekek lógtak a fák ágain. A felnőttek kíváncsibja a háztetőn hasalt, kéményen csimpaszkodott. Olyan tolongás volt, hogy egy tűt sem lehetett volna leejteni. Egyszer csak villám lépett a pályára, megállt, és várta, hogy trombita szó hirdesse a versenyfutás kezdetét. Hamarosan megérkezett a király kisasszony is, térdig érő kurta szoknyácskában, díszes pirinyó topánkában. Ő is odaállt villám mellé. Felharsantak a trombiták, s a két versenyző azonnal nekiíramodott. Úgy rohantak, hogy a vállukat verdeste a sarkuk, mintha két nyúl cikázott volna végig a pályán, nyomukban vérszomjas kopókkal, mintha megbokrosodott paripák száguldottak volna. Volt, aki azt mondta, úgy loholnak, mint a kutya, ha nyakon öntik forró vízzel, vagy mint a szamár, ha bogáncs akad a farkába. Villám ugyancsak rászolgált a nevére. Egy teljes rőfnyire elhagyta a király kisasszonyt, és ő futott be elsőnek a célba. Egetverő lárma és ujjongás köszöntötte a győztest. A nézők tapsoltak, éjjeneztek, fütyültek, lábukkal dobogtak, és torkuk szakadtából ordítottak. Éljen az idegen, éljen, vivat! A király kisasszony meg legszívesebben a föld alá süllyedt volna szégyenében, kis hiány elsírta magát, hogy így csúfosan legyőzték. De azért mégsem adta egészen búnak a fejét, mert a versenynek még nem volt vége. Úgy szólt az alkú, hogy az nyer, aki másodszor is győz. Még nincs minden veszve, gondolta a királylány, majd másodszorra kiköszörülöm a csorbát. Az öreg király történetesen híres varázsló is volt, s amikor látta, mert ő is végignézte a versenyfutást, hogy a lányát legyőzték, dúlt-fult mérgében. Ő is arra gondolt, megállj, te villám, fogod te még átkozni a két lábadat. Ezzel magához intette a király kisasszonyt, levezette a palota leghátsó titkos szobájába, és egy nagy rozsdás kulccsal magukra zárta az ajtót. Ott tanácskoztak egy darabig, majd ismét előjöttek, és a király kisasszony már oda is állt villám mellé, várva, hogy megint felharsanjanak az indulást jelző trombiták. De előbb mézes-mázas ábrázattal villám ujjára húzott egy gyűrűt, s kérte, hogy ha ránéz, jusson róla mindig az eszébe. Az együgyű villám még örült is neki, nem tudta szegény, hogy épp most pecsételték meg a sorsát. Mert alig, hogy megszólaltak a trombiták, a király kisasszony úgy nekiíramodott, mint az agár, villám meg csak állt, mint a csökönyös szamár, mozdulni sem tudott, mintha kőszikla volna kezelába. Na de nem azért tartozott a kompániához csupa fül, hogy cserben hagyja a barátját. Kihallgattam a királylány meg az öreg király beszélgetését, kiáltottad a villámnak. Varázserő van a gyűrűben, azért nem tudsz mozdulni. Most voltam benne a pácban, szegény villám. A maga erejéből nem szabadulhatott az átkozott gyűrűtől, barátai meg nem tudtak hozzáférkőzni, mert a királyi poroszlók elállták az utat. De nem hiába tartozott a kompániához, nyílhegyi. Fogta az íját, célzott, és oly pontosan talált, hogy a nyílvessző ketté pattintotta a gyűrűt villám ujján, s a gyorslábú legény már száguldott is, mint a vihar, porzott utána az ösvény. Egy szempillantás. Utolérte, egy szusszanás, már el is hagyta a király kisasszonyt. Elnyerte hát a díjat, s vele a királylány kezét.
Az öreg király igen fancsali képpel fogadta Villám győzelmét,
sehogy sem akarodzott neki ilyen sehonnaihoz adni a lányát. Összehívatta hosszú szakállú tanácsosait, s nagy gondba merülve latolgatták, mit tegyenek.
Uram királyom, mondta végül az egyik, ahogy én ezt a gyors lábú szegény legényt elnézem, kisebb gondja is nagyobb annál, mint hogy asszonyt, s vele egy sereg bajt vegyen a nyakába. Azt hiszem, legjobb lesz, ha pénzt adsz neki jutalmul a győzelemért, annak jobban fog örülni, és te is jobban jársz.
Hely, dehogy is adott volna ilyen tanácsot a tanácsos, ha tudja, milyen szomorú vége lesz. Mert Villám elfogadta ugyan a király ajánlatát, és látszólag nem is kért sok kártérítést a király kisasszonyért, csak épp annyit, amennyit egyik cimborája elbír ezüstben, aranyban. Azt persze nem sietett a király orrára kötni, hogy ez a cimbora vasgyúró. Vasgyúró odaállt a kincses kamra elé, a szolgák meg elkezdték a hátára pupozni a töménytelen sok zsák aranymáriást, ezüstallért, liliomos forintost, körmöci aranyat, ezüstaranyláncokat, kösöntyűket. De minél többet raktak a legény hátára, az annál peckesebben állt, és egyre sürgette őket, hogy még többet, még gyorsabban. Hamarosan olyan üres lett a kincstár, mint egy lyukas zseb, vasgyúró pedig csak állt rendületlenül. Mit volt mit tenni? Fullajtárokat szalajtott a király végig a városon, valamennyi bankár, pénzváltó, kereskedő szolgáltassa be azonnal minden aranyát, ezüstjét, különben odavész a király kisasszony. Drága köves gyertyatartók, gyémántos serlegek, csészék, tányérok vándoroltak vasgyúró hátára, kosárszám. Míg végül megelégelte, de nem azért, mintha nem bírt volna el még többet, hanem mert egy rozsdás fillér nem sok, annyi sem maradt az egész városban. Amikor Marci és cimborái kivonultak, a király meg a tanácsosok nagy mérgesen újabb tervet szőttek. Egész hadsereget küldenek utánuk, kaszabolják le Marcit s a többieket, és szerezzék vissza a tömérdek kincset. De Csupafül kihallgatta ezt a tanácskozást is. Fúvókási meg, amint a katonák elég közel értek, olyan szélvihart támasztott, hogy hazáig kergette őket. Úgy tértek vissza szégyen szemre, dolguk végezetlen. Most már ment minden, mint a karikacsapás. Marci megosztozott cimboráival a kincseken. Ezentúl épp oly gyakran emlegették gazdagságát, mint butaságát.
Elhangzott Marci a buta című olasz mese. Felolvasta Pásztor Erzsi, átdolgozta Csatlós János, hangmérnök Horváth János, zene Dévi Mária, rendezte E. Román Kata.